Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács ungvári találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 500 000-val csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a gyaloglás, a túra, általában a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később kedden kezdődött a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyog lárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Minden percet, minden napot ajándék. Ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egy magad válsz, jó szóra tanácsért. Ne hagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. mikor megszülettél Isten tenyerében. Napként ünnöklően ölelt jó atyánk. Ma is ott van ő a másik szemében. A szíveddel nézve meglátható. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert ő az Isten. Csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja, érted teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költözik. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, álljuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Kincsei, mindenet tőle származik, ha szabadít, bírgalma örökké tiéd, nem hagy el, itt áll és téged ünnepel, könnyesen. Itt áll és téged ünnepel. Könnyesen, mindenhol zengjük az Úr dicséretét, álljuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Mindenkor átjár és szíve mindható, angyalok kórusok dalol, hogy ki az Isten. Áldjuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Mindenkor átjár és szíve vihakor, angyalok kórusok dalol, hogy mi az Isten. Mert él az Isten.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk beszélgetésünket Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval, akinek még egy pár napig megtekintetitek a Gyertya Mártó gyűjteményét a szigethalmi Hegedűs Géza városi könyvtárban. Adásunk végén pedig beszámolunk arról, hogy május végén lesz a Miskolckon a Tudomány és Technika házában. Lichtenstein Rajmond ötletgazdával, főszervezővel beszélgetek, tartsatok velünk, érdemes!
és a gyertyamártó. Hát ahhoz meg az kellett, hogy nyugdíjas legyek. Előtte már legalább egy 8-10 évvel a régiségvásárban egy különleges cserepet láttam meg. Érdekes volt, gömbszerű volt az alja, majd a gömbszerű aljából téglalapszerűen jött fölfele a teste, és két oldalán két nagy fül.
A gömb, egy váza?
Mint egy váza. Így van, ez egy váza volt, tehát nem kérdés. A gömbszerű aljon pedig olyan szemölcsök, kitudorodó szemölcsök voltak, mint régen üvegeken lehetett ilyet látni. Ez zöld színű volt. Vajszínű fölfele, az élén borda, tehát ilyen rányomkodott, amit így bordának nevezünk, tehát ilyen hurkát csináltak a fazekasok, és ujjukkal végignyomkodták, és ilyen bordás élt csináltak neki, és a köztes, szinte lapos részen, ott pedig egy karcolva virág minta benne. És néztem, minden népi rajta, de én még ilyen formájú népi tárgyat nem láttam. Megvettem a nénikétől. És én ez sokáig, évekig nekem úgy el volt. Majd az utolsó 4 évenben nyugdíj előtt a Marti János szakképzőiskolában kerültem, ahol fazekas képzés is van az enyhesérű gyerekeknek, és annyira megszerettem azt az osztályt, akiket tanítottam matekra, rajzgyakorlat, művészettörténet, hogy mondom, hozok be nektek egy különleges keremelyet. Bevittem, hová, Feri bácsi, ez gyönyörű. Mire a kolléganő, Gál Krisztina kolléganő, ez gyertyamártó. Micsoda? Gyertyamártó. Szögletes, két nagy fül, a gyertyamártók ilyenek, csak ez váza. Hová? Mondom, jó van, ez különleges. Tényleg a gyerekekkel, akik nem tudtak korongozni, azokkal de lapon, tehát lapos, mint a tésztát, és lapokat vágtak, és abból rakták össze, doboz formájú gyertyamártók voltak is ott, vizsgamunkáik a gyerekeknek. Jó, gyertyamártó. Na most nyugdíjba kellett mennem, és nyugdíjas létemben, e szemem előtt ez a remek mű, gyönyörködök benne, mondom, rákeresek az interneten. És kiderült, hogy alig van róla információ. Rákeresek, hogy eladó, és alig találni eladót. Hú, mondom, hát ezt nekem gyűjteni kell. És elkezdtem a netről gyűjteni, utazni értük, mert postán ne küldjék, mert összetörik, és így egy kicsit kimozdultam, ugye dolce vita, a nyugdíjas lét, és közben elkezdtem régiségvásárokba is járni. Aztán utána a következő lépés az volt, hogy múzeumokba kezdtem el járni, tehát például itt 5 gyertyamártó van az 1700-as évekből, 1780-as, 90-es évekből Miskolcon. Debrecenben, a Déri Múzeumban 10 darab van. A Néprajzi Múzeumban 30 darab van. Ezeket már mind ismerem. Néprajzosokkal kezdtem el felvenni a kapcsolatot, és kiderült, hogy ezt a témát, ezt a különleges néprajzi tárgyat még nem tárta föl igazából néprajzos-e, és közölték velem, hogy Feri, ez hiánypótló, amit felfedeztél. Elkezdtem a felkutatni, és a hogy lett váza belőle? Megkarcsúsítva. Az amúgy eléggé robosztus nagy darab cseréből, ami különben sokszor díszes volt, tehát megadták a módját. Hát úgy, hogy amikor 45 után, 50-ben, ahogy a parasztságot a TSZ-be kényszerítették, a kézműves iparosokat szövetkezetekbe. Szövés, ahol sok szövő volt, mint Heves, vagy Tóth Komlós, tudom, mert ezeket kutattam, amikor szőttem. Tehát, és a fazekasok, mint például Mezőtúr, Karcag, Nádudvar, Hódmezővásárhely, Mezőcsát, Helyőszalonta, és ezekből a házipari szövetkezetekben dolgoztak ezek az emberek. Igen ám, csak a fejlődéssel boltban vásárolták már az emberek, és gyárakban készült edényeket, és már nem cserépedényeket, és nem cserépfazékban főztek, és nem cseréplábasban, és sorolhatnám tovább. Magyarán a fazekasoknak a megélhetése volt a kérdés. És egy kimenekülési út volt, hogy a dísz tárgyakká teszik a használati tárgyakat, vagyis a népművészetet, ami volt addig is, azt kezdik el fejleszteni. Tehát érdekességképpen a kényszerű szövetkezetesítés megmentette a fazekas kultúránkat, sőt, a népművészet virágzásnak indult. A 70-es években a Néprajzi Múzeum tárgyi néprajzos tudósa, Kressz Mária, meg kell említeni a nevét nagy tisztelettel, ő katalogizálta a népi tárgyakat, és ebben a katalógusban 40-es számot kapott a gyertyamártó. És Kressz Mária elkutatta, tehát ő felkereste a fazekasokat értelemszerűen a szövetkezetekben. És ott voltak a fiatal ügyeskezőek. És gondoltak egyet, és a Néprajzi Múzeumban, a gyűjteménybe bevitték őket, hogy a régi tárgyakat lássák, és abból kezdjenek el gondolkodni, újraalkotni, illetve abból újat alkotni. És a korsóktól kezdve, miskakancsós, lehet sorolni a különlegesebb népi tárgyakat sorba, a céhes kancsók, és akkor azt, hogy milyen díszesen csinálták, és akkor azt ők hogy tudják most megcsinálni. Tehát a megélhetésük is ezen múlott, és közben pedig beindult egy alkotói világ, 70-es évek, és a gyertyamártó is belekerült ebbe a körbe. Először még csak hagyományőrzően másolták, aztán lekicsinyítették, megformázták, meggömbölyítették, oválissá tették, szögletessé, de megőrizték azt, ami a gyertyamártó jellege, hogy nem kerek a szája, hanem nyújtott, szögletes, vagy ívesen szögletes, és két nagy fül az oldalán, mert ugye a gyertyamártóban, amikor a forró vagy a megolvasztott viaszt beleöntötték, akkor stabilan meg kellett tudni fogni, hogy odébb vigyék, hogy magukra ne öntsék, mert akkor leforrázták magukat. Igaz? És a hosszú szélessége az pedig annak szólt, hogy egy pálcára kötötték rá a gyertyabeleket, a kanócot, és azokkal a pálcákkal eresztették bele akár egyszerre tizet. És több ilyen pálcát felváltva rakosgatták bele, kitették meghűlni, megdermedni, és mikor odaértek, akkor már megdermedten újra rakták bele, és így fokozatosan vastagodott a fagyú, vagy a viasz, attól függ, hogy miből csinálták a gyertyát. Most bányászom magam bele, és már ott tartok, eljutottam lelkileg, hogy ki akarom próbálni a gyertyamártást. Ja, és elfelejtettem mondani, 2,5 év alatt 120 darab gyertyamártót gyűjtöttem össze, és már népi cserepeket gyűjtők, tehát népi kerámiákat gyűjtők is már tudnak róla, és így több gyűjtőtől már tudtam gyertyamártót megvenni. Hagyományos, régit, használati tárgyat. Így van egy csákvári, körülbelül 200 éves gyertyamártom, aminek a párjai, a testvérei a Néprajzi Múzeumban van. Erre olyan büszke vagyok. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik, ez a vágyam, álmom, úgyhogy ennek megszállottja vagyok, és kiállítás.
Hol lehet megtekinteni ezeket?
Igen, hol lehet megtekinteni? Hát én egyelőre csak kutattam, gyűjtöttem, és egyszer egy rendkívüli ünnepi alkalommal volt lehetőség, hogy beszélgessünk azokkal, akik nekem régi ismerőseim voltak, és mikor mondtam, hogy gyertyavártot gyűjtök, Feri, csinálunk neked kiállítást. Felkaroltak. És Csepel-szigetén, Sziget-Szent Miklós szomszéd városa, Sziget-Halom könyvtárában, Hegedűs Géza városi könyvtárban találtak helyet neki úgy, hogy április 25-én nyitottuk meg a kiállítást. A gyűjteményemből 80 gyertyamártó van kiállítva, és előadást is tartottam, tehát beismertetőt, maga a gyertyamártás, mint olyan. Gondoljunk bele, hogy a római időben még csak mécsest használtak. Valamikor 2000 évvel ezelőtt született meg a gyertya gondolata, hogy a kanóc, ami ég, a köré tegyük a ridegebb anyagot, tehát nem folyékony, mint a mécses, abban olaj van, és így születik meg a gyertya, és ezt a gyertyát lehetett úgy csinálni, hogy a képlékeny anyagot köré gyűrték, és valaki kitalálta, hogy ha megolvasztjuk és mártogatjuk, hűtjük, mártogatjuk, akkor úgy szép lassan hízik, vastagodik, tehát lehet így is gyertyát csinálni. És a gyertya nagyon sokáig, gyakorlatilag a 19. század végéig az mondhatni egyetlen világító eszköz volt, addig, amíg a petróleum be nem jön, s majd a villanyvilágítás. Egy érdekesség, hogy 1830-ban felfedezik, hogy a szerves anyagokból, fából, szénből, s majd a kőolajból is ki lehet vonni egy bizonyos anyagot, aminek azt a nevet adták, hogy parafin, ami annyit jelent, hogy nem rokon, magyarán semmivel sem vegyül. És ez a parafin tulajdonságára pedig olyan hőmérsékleten olvad körülbelül, mint a méviasz, és ugyanolyan képlékeny, tehát kézben tartva meglágyul. Ha valakinek volt már fehér parafin gyertyája, és ott felejtette valahol kánikulában, lekonyul. Ugye, talán ismerős ez. És ez a parafin volt a, mondjam, a gyertya készítésnek az utolsó nagy korszaka, amúgy fagyúból, ez marha vagy birkafagyúból készítették, ez általában a szegény ember gyertyája volt, a méviasz gyertya az pedig az egyházi, szakrális gyertyák voltak, illetve a gazdagok engedhették meg maguknak a viasz gyertyát. Na most tessenek elképzelni a következőt, hogy nagy úri mulatság egy palotában. És bizony a mulatság éjszakában is tart. Ugye a régi időben tyúkkal feküdtek, tyúkkal keltek. Tehát a világításra nem pocsékoltak gyertyát, ha egy mód volt rá. A tűz, ha elhamvadt, akkor lefeküdtek. Ugye Arany János családi kör. Ugye ott van, hogy a történet, mikor a vége ezzel záródik, hogy elhamvad a tűz, már a tűz se világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit, ugye a Arany János csodálatos szóra, és gyertyát nem gyújtottak, tehát az még drágaság volt. Na most egy nagy, hatalmas, mint egy kocsikerék, egy ilyet a mennyezetre felfüggesztettek, és erre tették rá a gyertyákat több rétegben, és ezeket mind meggyújtva felhúzták a nagy báliterem mennyezetéhez, és azzal világítottak, mikor az urak mulattak, tehát a rulak alatt értem, hogy akik tehetősek megengedhették, tehát itt a földes urak, grófok, tehát a régi időre gondoljunk, Széchenyi, Jókai Mór, ugye, ez erre a világra. Na most mit mondtak erre? Amikor éjszakában látta a parasztember kívülről, hogy ott árad a fény, hogy mit csinálnak az urak? Mert az vagyon volt, mikor egy éjszaka elégett annyi viaszgyertya. Hát fényűzők. Vagyis ez volt a fényűző élet. Igaz? Amit latinul lux a fény, és ebből van a luxus kifejezés. Tehát a gazdag ember az fényűző, vagyis luxusban, vagyis fényárban él. Este is. Döbbenetes, hogy a gyertyamártóhoz, a gyertyához milyen kultúrtörténeti érdekességek is fűződnek.
Elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg még többet önről a hallgatóink is.
Facebookon megtalálnak. Bejelölnek ismerősnek, messengeren rám írnak, s ha vannak kérdéseik, örömmel válaszolok, legyen az rovásírás, moldvai csángok, magyar nyelvünk ősisége, vallástörténetünk, a reformáció különlegességei, és akár a gyertyamártó is. 13-áig lesz ez a kiállítás nyitva, tehát addig, ha valaki netalántán Csepel-szigete fele jár, akkor a könyvtárban megtekintheti a kis gyűjteményt minden értékkel együtt, kezdve a 200 éves muzeálistól, a 7 centis kicsire lekicsinyített gyertyamártóig is, mert még ilyen is van. Kívánok mindenkinek jó egészséget, és egyet ne felejtsenek el. Van hazánk, ahova hazamegyünk. És van édesanyánk, aki szeret bennünket. A magyar azt mondja, hogy szülőföld, és a nyelvére azt mondja, hogy anyanyelv. Magyarán a szívvel közelít, és a szívén keresztül közelít a magyar ember az életéhez, és az életteréhez, mindahhoz az értékhez, amit az őseink, akik előttünk itt éltek, ide teremtettek nekünk. Becsüljük meg. Éljünk így. Ha hagyományőrzésnek nevezzük, az megbecsülése mindannak, amit az őseink értékként felhalmoztak. És éltessük tovább. Tehát a hagyományt éltetni kell. Én erre tettem le az életemet, ennek az átadására, s hála Istennek vannak, akik látom, és jó látni, mikor tőlem függetlenül más is megtalált ezt az utat. Köszönöm.
Ferenc, én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Lichtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybőrzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
Mit is jelent az, hogy cosplayer?
A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang. Nem tudták, mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, mi vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente 4-szer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente 1-szer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente 4 alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval beszélgettünk a gyertyamártó gyűjteményéről, majd Lichtenstein Rajmond, az első Miskolckon főszervezője volt a vendégünk. A Tudomány és Technika házában tehát május 30-án lesz a rendezvény. Ez volt a beharangozója a programnak. Pénteken 16:30-tól részleteket is megtudhattok az eseményről. Tartsatok addig is, és akkor is velünk. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének befejező részét, melyet Drimba Miranda olvas fel.
Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem, messze-messze volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Azaz apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó, hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, s nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszessége. Bárhol is jár, sétál, kószál vénséges és vén korában. De soká lesz még az apró, piszén-pisze kölyök mackó, boglyos, bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalában forgó, ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába, oda kell Vackornak menni. Az is eljött nagy sokára, ha nem hamar, valahára. Mikor utoljára lépett az az apró, piszén-pisze kölyök mackó, a makacsalában forgó, ékességes óvodába. Eljött a nap valahára, állt a nagy teremben Vackor, s mellette annyi társa. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott állt köztük púslakodva, ott a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Nem egyedül a csöp Vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól. Mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat. A villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöp barikák, még játszásra kínálódtak utoljára. Akik iskolába mentek, meghatódtak, és a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába. Jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába. Jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúszkodók együtt voltak, óvónéni köpenyébe csimpaszkodtak, s neki köszönő szavakat ígyen mondtak. Most te vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veled, te kacsalábon forgó ékes palota. Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned. Isten veled, óvoda! Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk, hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola. Héjha, hújjúj, micsoda? Utoljára az az apró, Lompos, loncsos és bozontos, piszén-piszek kölyök mackó, brummog búcsúzóul hármat. Csak úgy zeng az óvoda. Brumma, 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 hó! Itt maradni volna jó? De már ott áll édesapja. Csöp magzatát kézen kapja, és vezeti szótlanul. Míg vackornak könnye csordul, és pisze orrára hull. Még a sarkon visszanéz, az a síró, az a rívó, az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze csöp vitéz. Sír még egy sort, hüppöget. Isten veled, ifjúságom, sóhajtja, és elmorzsolja szemében a könnyeket. És már másnap akkor iskolás lett vackor.
Kormos István Vackor című meséjének befejező részét olvasta fel nektek Drimba Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az újszövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsőült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkusz előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. verse közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet, 18. és 20. versek közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övéinek, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja, az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk, és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején, 30 évesen, itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a Fiú, ezt a hatalmat már az idő kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a teljhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét, és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus hármas küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amelyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szent Háromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szent Háromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szent Háromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik kettő szemét. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának 1:23 olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Vagy a tűzben, ha minden fáj. csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.